mindig is lesznek olyan élethelyzetek, akár a munkában, meg bárhol, ahol egy olyan útra hívnak, hogyha te nagyon jól ismered magad, tudod, hogyha te ezt épp ésszel, épp lélekkel meg akarod úszni, akkor nemet kell mondjál, mert ha nem, véged van. Hány és hány ember csúszott el ilyen utakon? Tehát, hogy igenis vannak hívások, amiket vissza kell utasítanunk.
Sziasztok, köszöntünk benneteket az És Boldogan Éltek soron következő epizódjában. Harmadik alkalmához érkezett sorozatunk, ami ugye az élethosszig tartó tanulás ősi forgatókönyvét járja végig, 12 lépésben, Joseph Campbell az ezerarcú hős könyvének hős útja nyomán, amit ugye Anna javasolt nekünk januárban, hogy legyen egy ilyen egész éven áthúzódó tematikánk, legyünk a saját történeteink hősei, ismerjük meg ennek a 12 lépésnek a sajátosságait. Ehhez még aztán Anna kérdéseket is készít nekünk. Elérkeztünk ennek a hősútjának a harmadik állomásához. Ugye a sok ezer éves eposzoktól, népmeséken, hollywoodi filmeken át mintákat adhatnak ezek a történetek, és ez egy élethosszig tartó tanulási folyamatnak egy nagyon szép íve. Na, hát ennek az útnak lépünk a harmadik állomására. Folytatólagosan, mint mindig, dr. Kádár Anna Máriával, aki már itt van velünk. Szia, Anna!
Szia István, én is köszöntöm a hallgatóinkat.
És idén, jól emlékszem, idén először egészülünk ki vendéggel. Hármasban fogunk a harmadik állomására lépni ennek az útnak, ugyanis itt van velünk Durica Katarina, író, újságíró. Szia, Kati, köszönjük, hogy te is vállaltad, hogy belépsz ebbe a hős útba.
Sziasztok!
A Rendes Lányok Csendben Sírnak, Városírókák, illetve a Mennyit Adnál Érte, csak hogy a legutóbbi hármat említsem Katarina írásai közül, amik legutóbb nekem is a kezemben voltak, bár nem nagyon kell az ő nevét bemutatni. Egyébként meg azt néztem, hogy gondoltam, hogy egy ilyen rövid bemutatással indítom, hogy hol találkozhatunk a te írásaiddal, és rájöttem, hogy egyszerűbb, hogyha azt mondanám, hogy hol nem. Végignéztem, hogy hány helyen találkozhatnak veled az olvasók, és tényleg elképesztő, hogy te magad is hányféle úton jársz, illetve szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas út a te utad is. Amit pedig a hős útjának folytatása előtt nagyon fontos elmondanunk, hogy ezen az úton is a Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja lépdelésünket. Köszönjük szépen. Első körön, hogyha megengeded, akkor kérdeznélek, mielőtt belelépnénk ebbe a harmadik stádiumba. Szóval előzetesen ugye beszéltünk arról, hogy itt egy harmadik rész van, tehát volt már egy hétköznapi világunk, amit megismertünk, volt már ebben egy kalandra hívás, és most jön majd a hívás visszautasítása. Az lenne a kérdésem, Kati, hogy a te utad, ami életednek szerinted a legfontosabb utazása, az véleményed szerint hol indult, honnan mozdultál ki, amikor valamilyen hívás jutott el hozzád az életedben, és az megmozdított téged valamerre? Mondjuk a szakmai utadon.
Mondjuk a szakmai utamon. Szerintem a legfontosabb, ez a honnan hová, ez a kisvárosból, Csallóközből, Somorjáról el messzire. Én egy ilyen olyan világban nőttem föl, ahol mondjuk a művészeteknek, a bohém életnek, a mindenféle értekességnek, a sok zenének, a jó olvasmányoknak, a nagy filmeknek, a nagy ideáknak nem volt olyan nagy szerepe. Inkább minden ilyen hétköznapi, meg ilyen mezőgazdasági életet éltünk, és mindenkinek volt egy óriási kertje, ott mindenki gazdálkodott, voltak nyulak, ilyen-olyan állatok, voltak tyúkjaink, hogyha felébredtünk mondjuk a nyári szünetben, és ki akartunk menni a strandra, akkor mindig volt egy ilyen feladat, hogy előtte ki kell gyomlálni ezt és ezt az ágyást. És én nem akartam gyomlálni. Én nem szerettem, amikor elmentünk disznóölésre, és akkor ilyen kinőtt újjú kabátokból kellett a vért kaparni. Én valami nagy boába képzeltem el magam, valami nagy városba, ahol mindenki művész, és hogy emellé annyira sok jelzőt, meg olyan különleges, izgalmas dolgokat képzettem el, és én nem akartam abba a sorba beállni, akkor ilyen foggal körömmel ragaszkodtam, hogy ez a hétvégén szombaton mosunk és takarítunk, hogy csillogjon a lakás, vasárnap szép ruhába elmegyünk a templomba, mindenkit megnézünk, hogy rendesen meg van-e csinálva a haja, és hogy rendben vannak-e a dolgai, meg ha nem gyűrette a gyerekeinek a szoknyája, és akkor hétfőtől kezdődik ez a munkahely, a gyereknevelés, a kiskertbe. Most már nem látom annyira borzasztónak, és most már ebből nem akarok menekülni, vagy nem hiszem, hogy ezzel az ésszel akarnék, de hogy én akkor ott nagyon azt éreztem, hogy el. És Budapestre, Pozsonyban, nagyvárosból, ahol színházak vannak, ahol kocsmák vannak, ahol a kocsmából nem csak alkoholisták járnak, férfiak, hanem nők is, és akkor ott lehet, nem is tudom, mit hittem, versekről beszélgetni, valami ilyesmit.
Tehát Anna, hogyha jól értem a Kati történetét, akkor neki egy ilyen belső indítatás volt a kalandra hívása?
Pontosan, és már látom is magam előtt ezt a kislányt, amilyen te voltál, mert hogy van nekem egy ismerősöm az egyik ilyen kis faluban, és amikor az anyukájék mentek a mezőre, akkor megjelent ő ilyen kis cipővel, ilyen kis táskácskával, és mondta neki, eszeágában sincs mezőre menni, és ő ezt mind nem akarja, és valami teljesen mást akar. És ugyanúgy indult elő is, úgyhogy a lelki szemeim előtt láttalak, hogy ezt a megdöbbenést az arcodon, hogy mező, meg ilyen dolgok, hogy te valami mást akartál. Igen, ez egy belső hívás, és ez milyen érdekes, hogy gyerekként nem tudjuk megmagyarázni magunknak, hogy ez honnan jön. Mert valószínű, hogy értek ugye impulzusok, vagy láttál a tévébe valamit, vagy valaki mesélt, vagy láttál egy mintát, egy modellt, csak hogy valahogy a szívünkben ott van ez a vágy, és hányszor van az, hogy erről lebeszéljük amúgy magunkat. De hát mindenki ezt csinálja már évek óta, a nőnek a sorsa ez, és hogy valahogy úgy be kell fogd a füled, hogy ezeket ne halljad, mert ha nem, hogyha meghallod, akkor már is ott vagyunk a mostani témánknál, hogy visszautasítod ezt a hívást. És lényegében leülsz egy olyan életet, ami nem lesz egy önazonos élet. Mert a szívedben mindig ott lesz az a vágy, csak te valahogy úgy befalasztad és elhalkítottad, és valami teljesen mást fogsz tenni. Aztán megint nagy kérdés, hogy az életközépválság az megint még egyszer elindít, hogy akkor meghallod-e azt a szíved hangját, mert sokan csak akkor veszik komolyan ezt a belső gyermeki hangot. Addig úgy hallgatnak a felnőttekre, hogy hát ez nem így van, és lehet álmodozni, és le kell szállni a földre. Hát miket mondanak ilyenkor a felnőttek, amikor jön egy gyerek, és elmond egy vágyat? Ugye? Neked mit mondtak amúgy?
Szükörben vagyunk nyugodtan.
Kifejezetten emlékszem, hogy mikor a nagyszüleimnek így bejelentette a család, hogy hát akkor a Katika egyetemre jelentkezik, és oda szeretne menni, akkor a nagypapám így teljesen, tudod, mint a UFO-t látott volna. Hát minek? Hát leánygyereknek fölöslegesen mennek az évei. Uh-huh. És így, hát azt így gyakran hallottam, hogy úgyse fog sikerülni, senkinek se sikerült, az nem úgy van, a sokkal keményebb. De ezeket nem vettem szerintem annyira a szívemre, vagy lehet, hogy most akkor mérásnék, akkor lehet, hogy ott lenne még mindig, de hogy azt mondjuk én kifejezetten bántásnak éreztem, amikor az általános iskolai osztályfőnököm, akifelé fordultam, hogy akkor még ezt is szeretném olvasni, meg amazt is, és akkor, hogy a művészet érdekel, és a nagyvárosba mennék, akkor így nem csak így meghallgatott, és aztán egy szülői értekezleten anyukámnak elmondta, hogy túlbecsülöm önmagam. És akkor voltam ilyen 10 éves, és így, és az anyu ezt így visszamondta, és így, hogy fú, ez a túlbecsülöm önmagam. És aztán ez olyan sokszor így visszaütött, hogy mikor valamit megpróbáltam, valahová jelentkeztem, majd ott volt egy kézirat a kezembe, hogy akkor megyek egy kiadóhoz, és akkor ez a hang így, hogy és mi van, ha nekik van igazuk, és mi van, ha tényleg csak túlbecsülöm önmagam, hogy ez azért szálljunk vissza a földre, és hogy lássuk a dolgokat reálisan. De azért ez szerintem olyan csúnya, hogy ez így, most így anyaként, hogy hasonló korú gyerekeim vannak, mint amikor én hallottam ezt a mondatot, és egy kisgyerek odáll elét, hogy akkor ezt akar, azt akar, én nem tudom, mit mondanának a gyerekeim, azt mondanák, hogy űrbe akarnak menni, akkor azt mondom, hogy menjünk el a könyvtárba, és keressünk, és kölcsönözünk ilyen témájú könyveket, még ha kicsi a valószínűsége annak, hogy űrbe mennek, aztán ki tudja, de hogy ilyet mondani, hogy ebben is benne van így a tanárnak a megkeseredettsége, meg az, hogy nekem nem jött össze, akkor neked se fog úgysem, hogy azért ebben ez is benne van. Na jó, és akkor nagyon fontos itt a történelmi kontextus, hogy Csehszlovákia, rendszerváltozás utáni időszak, a 90-es évek, szóval, hogy ez
jó,
nem
de hát azért a múlt században. De nem átvitt értelemben a múlt században járunk, tehát ez azért nem a 800-as évekről beszélünk. Pedig a megközelítés kicsit arra hajaz.
Délelőtt volt egy beszélgetésem a telefonon, beszéltem egy nagyon jó barátnőmmel, és akkor arról beszélgettünk, hogy a szüleink és mondjuk a családtagjaink nem tudták kifejezni az érzelmeiket. De hát abban az időben senki nem tudta. És mind a ketten ezt így megbeszélték, hogy mekkora ilyen fura érzés volt, amikor tévébe láttuk, ilyen amerikai filmekbe, hogy apuka azt mondja lányának, hogy szeretlek. És így, hogy így nem is tudtuk értelmezni, hogy így mi van? Hát ilyet sose láttunk. Hogy ez így abba a kulturális közegbe, a 90-es, 2000-es évekbe ilyet, abban a régióban nem mondtak férfiak, nők. Teljesen más szokásaink voltak.
Tudod, mi jut erről eszembe, Anna, hogy érdekes kis közbevetése ez a hősútjához, hogy arról talán nem beszéltünk se a hétköznapi világnál, se a kalandra hívásnál, hogy mi van akkor, amikor egy ilyen közeg a hétköznapi világa a hősünknek. Egy mondjuk nem feltétlen támogató, vagy mondjuk az álmait nem feltétlen előre segítő közegből indul a hősünk.
Pontosan, ugye ahonnan elindulunk, ott különböző narratívák vannak, különböző sémák, különböző szemüvegek, ahogy az életet látjuk. De amikor azt kezdik el mondani, hogy hát mi Kovácsék, mi olyan szerencsétlen pekes generáció vagyunk, hogy tudod, belebuktunk, és abba is belebuktunk, és ez nem fog sikerülni, mert az nem úgy megy, mert ez egy nehéz dolog. És valószínű, hogy ebben tényleg ott van ez a keserű tapasztalat, hogy én nem indultam el, és nehogy más elinduljon, mert abban a percben az egy hatalmas önismereti út megint annak, aki ugye gátol az elindulásban, mert hogy az, hogy elindul, mit tudom én, egy szuperhős Amerikából, az még belefér. De hogy innen mellőlem, ha elindult valaki, és igenis letesz valamit az asztalra, és megvalósítja azt, amiben én nem hittem, na az, hát azzal kell kezdeni valamit. Tehát, hogy vagy azt mondod, ugye itt is két mechanizmus van, vagy azt mondod, hogy hát neki könnyű, mert aztán elment Budapestre, és hogy segítették, és hogy biztos a férje ilyen nagyon befolyásos, na hát nekem nincs ilyen, és akkor persze, hogy hát Katarinának ez nagyon egyszerű volt. Vagy, hogyha van egy kis önismerete, akkor önmagában néz, és az egy hatalmas válság, hogy én is elindulhattam volna, csak annyi kellett volna, hogy megtegyem azt az első lépést, aztán a másodikat, szerencsét próbáljak, mert hogy annál keserűbb nincs, amikor benne rekedünk ebbe. Tehát elutasítjuk az összes hívást az életünkbe, és figyeljétek meg, szerintem mindannyiunk környezetébe vannak ilyen emberek, akinek lett volna lehetősége, hát hiszen mindenkinek vannak lehetőségei, és ő valamiért úgy döntött, hogy akkor abban a helyzetben visszautasítja a hívást, és következetesen visszautasítja a többi hívásokat is, és nagyon gyakran a megkeseredett ember pozíciójában ül, meg argumentálja, hogy az végülis miért jó, és miért nem jó a másiknak. Kifele, befele meg egy hatalmas harcot él meg, hogy hú, hát azok az álmok, amiket megálmodott, hiszen ő is volt kisgyerek, ő is hát egy magyar tanárnő, hát az végig gondolhatta, hogy ő is, ha sikeres regényíró lesz, vagy hát őt is, hogyha felfedezik, meg bármit, csak hogy azt visszanyomta ezt a belső hívást, ezt egyszerűen nem fogadta-e?
Na most érdekes, hogy Siva Balázs, az ő kapcsolódó cikkét olvastam, ő református lelkész egyetemi tanár, ő azt mondta a hívás visszautasításával kapcsolatban, már is nézem, csak pontosan akarom idézni, hogy a hős ilyenkor megretten, ragaszkodik a megszokott életéhez, és mivel nem tudja, hogy mi vár rá, ezért egyfajta belső ellenállást kell leküzdenie az elinduláshoz, amikor visszautasítja a hívást. Ez egyfajta értelmezése nyilván ennek az állomásnak, de szerintem egy nagyon érdekes értelmezés, mert hogy rárímel arra, amit mondasz, Anna.
Pontosan, hát ugye ez a visszautasítás, ez minden egyes újdonságnál ott van bennünk. Hát ott van bennünk ez a két hang, menj, ne menj.
Miért van ott, Anna?
Mint Katarina, ahogy mondta, hogy abban a percben, amikor ott volt a kézirat a kezében, ugye, mert az is egy út, tehát az egy dolog, hogy most eljutottál Budapestre, és akkor jött a következő hívás, hogy akkor add le a kéziratot, vagy nem. És akkor belső hangok mindig ott vannak, hogy de hát eddig jól voltál, és mi van akkor, hogyha most nem fogják értékelni, és mi van akkor, hogyha tényleg túlértékeltem magam, és azért bukás lesz, és akkor azzal hogy fogok szembenézni, és vajon merek-e még írni, hát ez mindig egy határátlépés, mert tudod, hogy abban a percben, hogyha te ezt a kéziratot leadtad, megváltozik az életed. Vagy egyik irányba, vagy a másikba. Addig még mindig lehet dédelgetni álmokat, ameddig ott van a kezedben, és el lehet képzelni 26 forgatókönyvet. De egyszer csak az egyik forgatókönyv érvényes lesz. És vagy ott lesz a regényed, vagy azt mondják, hogy na hát, kedves kicsi kislány, menj még haza, és még egy kicsit gondolkodjál, mert ez nem annyira jó. Hát ott van ugye a Harry Potter írónőjének a története, hogy azért oda mekkora lelki erő kellett, mikor annyiszor visszautasítanak, és te még mindig mész, és azt mondod, nem, ez az én utam. Hogy ez is akár, hogyha a bukásnak az emlékével térsz vissza, mert az is benne lehet, és talán ezért is félünk is, ezért utasítjuk el a hívást, hogy mit kezdünk ezzel a történettel. Mert mindig ott, tehát hogy látom előre, hogy lesznek sárkányok, akiket úgymond meg kell ölni. És ha ott maradok a komfortzónában, akkor nem lesz sárkány. Csak kávézgatás az anyukámmal, az apukámmal, ugyanaz a kis hétköznapi világ. Jó se lesz, rossz se lesz. Ez legalább tudom, hogy milyen. De hogyha ott lesz a sárkány, mert nagyon gyakran, ugye én alternatív forgatókönyveket gyártunk, és beleképzelünk dolgokat, helyzetekbe. Akár a bukásokat, És akkor el se indulok. Akár azt is, hogy jó, megyek, de mi van akkor, hogyha nincs eszközöm? Hát ugye te is egy kis település felérkezve Budapestre, úgyhogy nincsenek ismerőseid, nincs támogatód, nincs senkid, hát az nem egy egyszerű történet, mert az egészen másik, hogy állott melletted valaki, persze aztán majd a következő állomásnál megérkeznek a mentorok meg a segítőtársak, de addig egyedül kell indulj, mint a kis ujjam. És akkor mi van?
Most olvasom Patti Smithnek a Kölykök című önéletrajzi könyvét, és ugye egy ilyen kisvárosba született, ott nőtt föl, egy ilyen nagyon, nagyon zárt vallásos közegbe, és hát hasonló a történet, hogy ő is mindig New Yorkba vágyott, ő is mindig a nagy művész akart lenni, és ott akart lenni a sülőjébe, és hát valamilyen helyi kis gyárba dolgozott, amikor bezárt a gyár, és azt mondta, hogy hát akkor ez most el van döntve, akkor ezt most tényleg mindenki úgy akarja már, mint hogy az égiek, hogy ő elinduljon New Yorkba. Persze pénze nincs, akkor talál valami dollárokat, amiket hozzácsap a buszjegyhez. Na és megérkezik New Yorkba, na és most. És annyira kevés az az első időszak, hogy ugye van egy ruhája, ami rajta van, valami kis batyú, és hogy hát ilyen kapualjakba húzza meg magát, ott alszik, ahol éppen befogadják, hogy akkor mellé szegődik valamilyen kicsit idősebb, hajléktalan, fekete fickónak, aki tudja, hogy hol kell így ilyen éttermekbe kunyizni, akkor kap valamilyen száraz kenyeret, meg valami pizza maradékot, és hogy akkor hát persze fázik, éhes, hogy folyamatosan éhes, hogy mindenre fel volt készülve. Ez ilyen érdekes volt, hogy azt ilyen hosszasan írja le, hogy visszautasítsák. Biztos volt, hogy ez meg fog történni, hogy igen, fel is vértezte magát, hogy igen, azt mondják, hogy nem, akkor bemegy a másik boltba, hogy ő munkát keres, és akkor ő mindenhol. De arra nem volt felkészülve, hogy ennyire rossz az éhség. Hogy ő éhes, hogy ő szagokról álmodik. Na hát végül maradt és felépítés egy zseniális életművet hoz létre, és a mai napig koncertezik, és ír, és fest, mind csodálatos. De hát ehhez kellett az is, hogy azokat az első hónapokat kibírja.
Valójában a hétköznapi dolgokban is megvannak ugyanezek a kalandok, csak a volumene más. Tehát nem feltétlen kell abba terveznem, hogy én akkor teljesedek ki, hogyha 10 000 ember egyszerre hallja, amit mondok. Bár majd egyszer tök jó lenne annyi hallgató, igaz, Anna, azt beszéltük, hogy majd a világtalálkozóra azért jó lenne, hogy ennyien rákattintanának, ez volt a reklám helye. De hogy nem ez a cél, mert pont erről beszélgettünk is sokszor, hogy amikor mi elkezdtük például ezt a podcastet, akkor mi ketten leültünk az Anna hova, egy fürdőszobába, vagy egy hotel folyosójára talán?
Igen, egy hotel folyosójára,
meg ide is dolgozom be, és akkor így elkezdtük. Aztán egyszer csak lett belőle valami, mert hogy hittünk benne, hogy ez egy olyan út, ami jó lesz menni, és hogy ezek az utak mindannyiunk életében megvannak, és igazából ez az előrehaladás az, amire fókuszálnunk kell rajta, nem?
Szerintem ezt tényleg úgy kell elképzelni ezt az egész utat, hogy most ez az út egy hiányt tömbe, ami ott van egy tátongó űrként, és az olyan, mint egy üres kancsó, hogy abba akármennyit töltesz, hát az soha nem lesz elégtétel az az út. És ismerünk szerintem mindannyian ilyen embereket, akik mindig mennek, és a következő, és az ördögi kör, és egyszerűen nem tudnak semminek úgy örülni, hogy az tényleg lásd rajta, hogy ez egy elégtétel. Mert igazából itt, ami történik, ez a létjogosultságnak az igazolása. Nagyon gyakran az ilyen történetekben ott van, hogy vagy akár nem kívánt gyerek, vagy van valami nagyon korai sérülés, amiben ő be kell bizonyítsa saját magának, a világnak, hogy ő igenis nagyon jó volt, hogy megszületett, és hogy mennyi mindent letett az asztalra, és mennyit teljesített, vagy akár nagyon feltételesen fogadták el egész életében, és mindig kellett valamilyen idézőjeles maratont futni, nem lehetett csak úgy piknikezni, mert mindig kellett tenni valamit. Ezek nagyon nagy felkiáltó jelek amúgy. És szerintem az igazi út, ahol te hogy ki tudsz teljesedni, az nem hiányt tömbbe, hanem az, hogy így is jó vagyok. Amúgy tényleg élhetnék így is. De lehet még egy kicsit több, vagy lehetne még vagányabb, és az az út, az egyszer a te kedvtelésedért történik, nem másért, hogy te meg akarod mutatni másnak. Aztán az, hogy te találkozol társakkal, meg jönnek sárkányok, meg aztán lesz belőle egy nagy aréna, mert akár az is lehet, miért ne lehetne, az, annak is vannak fokozatai. De azt nem valamilyen kompenzálásként teszed, hanem egyszerűen azért, mert jó azon az úton járni. Tehát, hogy igazából annak a kicsi gyereknek a hangja van benned, amiről Katarina is beszélt. Ez a kicsi gyerek mondja, menjünk-e Budapesten, ott olyan vagány lesz, és ott majd meglátjuk, hogy mit teszünk. Tehát, hogy valahogy ez a játékosság, meg a kreativitás, mint hajtóerő, és nem a félelem és a szorongás, mert a másiknak az a hajtóereje, hogy mi lesz majd, ha én nem leszek elég nagy, és elég ügyes, és elég okos. Másik részben pedig, hogy én jó vagyok így is, de fejlődhetek és mehetek bármilyen irányba.
Azt meg szabad kérdezni, hogy akkor ott vagyunk Pesten, oké, ez álom beteljesült, hogy elindulunk. Volt-e olyan pillanat, mondjuk már újságíróként, vagy mondjuk már szerzőként, amikor úgy érezted, hogy valamilyen hívást vissza kell utasítanod, mert nekem az jött le abból, most nyilván én így könyvtől könyvig, meg nyilván megjelenéstől megjelenésig olvastam az életművelet, hogy merre dolgoztál és mivel foglalkoztál, hogy te mindig kerested a kihívást és mentél előre. Volt-e olyan pont, amikor azt mondtad, hogy itt most tényleg nem lehet, mert például a Rendes Lányok Csendben Sírnak kapcsán nyilatkoztad valahogy, mondták, hogy hát női dolgokkal foglalkozni, hát most csak nőknek beszélsz nőkről, akkor ilyen Daniel Steele lesz belőled, meg hogy kit érdekelnek itt ezek a lányok. Volt-e olyan pont, amikor volt egy olyan pillanat, hogy megfordult a fejedbe, hogy úristen, igen, ez most nekem volt egy hívásom, hogy valami, amit szerettem volna csinálni, de most vissza kell lépnem, mert nem.
Hát ilyen konkrét dolgok voltak, hogy kacskaringos volt az út Budapestig, mert először Pozsony volt Budapest, ugye az, nekem Pozsony volt a minden, és aztán én egyetem alatt nagyon sok időt töltöttem, főleg a nyári szezonokat, kín turista destinációkba, hogyha voltam Egyiptomba, Törökországba, Jordániába, és ott is így a világ közepét láttam minden egyes ilyen városba. Kairóba éltünk, úristen, hát ott világ minden tájáról érkeztek oda turisták és repülők, és tele voltak izgalmas történetekkel. Vissza kellett utasítani. Hát az van, és megint visszatérek oda, hogy most voltam 40 éves, úgyhogy most már ez biztos, hogy másképp csinálnám, hogy elmentem a falig, de olyan értelemben, hogy mondjuk amikor megjelent az első könyvem, akkor volt a fiam 8 hónapos. És ez a nem olvás akkor kezdődött. És hogy felkértek valamire, akkor elaludtam a gyereket, kisminkettem magam, babakocsival elmentünk a helyszínre, és akkor a interjút, és aztán közben szoptattam, és aztán így vissza. Most így visszagondolok, ágyból nem másztam volna ki. De hát ez is biztos nagyon sok minden benne van, hogy akkor még úgy éreztem, hogy nekem el kell mennem, és ott kell lennem, és jelen kell lennem, és nekem erről beszélnem kell, nekem egy ügyem van, nekem egy dolgom van. És most meg már úgy érzem, hogy kényelmesebb vagyok, és most így a kényelem, ez most egy ilyen fontos hangsúlyt kapott így az életemben, amit vissza kellett utasítani. Így a gyerekekkel kapcsolatos dolgok voltak, mert minthogy meghívtak egy ilyen háromnapos konferenciára, és akkor megjött az e-mail, és úristen, jaj, de menő, fú, és mennyi mindenki ott lesz, mert minden, és akkor így, de hát sem mehetek el három napra. És aztán ugye kettő út van, vagy akkor elkezdett magad sajnáltatni, úristen, mennyire szerencsétlen vagyok, hogy nem mehetek el, és nekem itt van az egész ház, meg a gyerekeim a nyakamon. Vagy azt mondom, hogy úristen, milyen szerencsés vagyok, hogy itt vannak a gyerekeim, és itt van egy B lehetőségem is, és akkor majd ha még híresebb, még több olvasóm lesz, még akkor még nagyobb helyre hívnak, még fontosabb speakernek, és még fizetnek is érte, és még a repülő egy árát is állják. És akkor ebben szerintem egy nagyon racionálisan így 3 perc, úristen, mehetek, átállítottam magam abba, hogy ha, majd megyek. De volt egy ilyen konkrét dolog, ami én egész így gyerekkoromtól, vagy hát ilyen kiskamaszkoromtól háborús tudósító akartam lenni, és konfliktuszónákba akartam menni, hogyha én majd oda elmegyek, és én majd ott megírom a nagyon fontos történeteket, és a személyes sorsokat bemutatom, akkor és a tévében ezeket lejátszák, akkor attól megváltozik a világ és az emberek szemlélete. Haha. És ugye ezzel próbálkoztam itt sokáig, és mikor megismerkedtünk Botonddal, azt hiszem, már terhes is voltam, akkor jött egy ilyen lehetőség, hogy Jemenbe lehet menni. És akkor így, most itt van életem férfi, akire vártam, akit pont így képzeltem, és ilyen után imádkoztam, vagy pedig a B. És akkor azt mondtam, hogy A. De hát ez egy döntés, ez kettő nincs együtt, hogy akkor vagy ezt csináld, vagy azt csinálod, hogy illúziókban nem lehet, hogy nekem minden megvan, tiszta lakásom, háborús tudósító vagyok, vagy 3 gyerekkel, mindenki egészséges, hát olyan.
Nekem hirtelen az ugrott be, mint azon az előző epizódunkban mondott erről, és tök jó volt, hogy ez az út igazából olyan, mint hogy ugye van egy ilyen fősodrony, és abból így nézel kifelé, vannak különböző leágazások, és az egyik egyszer csak megtetszik, és akkor onnantól az lesz a te utad. Tehát, hogy ez igazából nem egy végpontot találtál, hanem ahogy mondtad, ráléptél egy másik útra, de igen, ez valamit vissza kellett utasítani. Szerintem ez egy tök jó példa volt, amit Katarina mondott.
Hát hányszor vissza kell utasítani, mert végül is az egy mitosz, hogy te minden utazat végig fogod járni. Hát ahhoz, egy férfi mellett elkötelező, hogy vissza kell utasítanod az összes többit. Azt mondta, hogy ti nem!
Ezzel a pasik is így vannak, nem csak úgy halkan mondom, a képviseletünkben, mert tudom, hogy a nők vannak többségben hallgatóink közül.
Igen, de mi magunkat tudunk együtt érezni.
Jogos, és többen vagytok, kétharmad a tiétek van szó szerint.
Igen, mert meg ahogy mondod, hogy az életciklusokban is, hány olyan helyzet van, amikor visszakötös, utasítsd azt a jó bulit, mert hát kell szoptasd a gyereked, vagy mit tudom én, le kell add a nem tudom melyik kéziratodat, én is most Pesten. Ugye készülök a családterápiás vizsgára, és akkor a vángok kiállításnak a visszautasítása, pedig mennyi jó ötletem születhetett volna meg, de mondtam, hogy ezt most mindenképpen el kell halasztani, mert egyszerűen nem fér bele a kettő, és ez nagyon sokszor mekkora harc a szívünkben. Hogy úgy érzed, hogy fú, te most meg vagy fosztva a lehetőségtől, és ott van, tálcán ott van kínálva előtted, és te most nemet kell mondj, de hogy szerintem ez a felnőtt érett döntésnek az egyik jellegzetessége, hogy belátod, mint ahogy ugye Katalina is mondta, hogy nem lehetsz háborús tudósító, és család, anya, és tiszta lakás, és kávézgatni otthon, tehát vagy az egyik, vagy a másik, és hányszor szeretnénk mind a kettőt megtalálni, és valahogy egybegyúrni, de hogy az lehetetlen. Hány és hány ember harcol egész életében, hogy egy kicsit itt van, egy kicsit ott van. Hát ugye Hesnának a példája jut eszembe, hogy ő maga is, ugye, amikor háborús tudósítóként kint volt, megismeri a férjét, és abban a percben, amikor eldönti, hogy gyerekeket szeretne, akkor nemet mond arra a munkára, amit végül is egész életében is arra vágyott, és azt akarta csinálni. Tehát, hogy vannak életciklusok, amikor nemet kell mondjunk valamire, vagy arra az előző verziónkra, amilyenek voltunk akkoriban.
De amit a Kati csinál nekem, pont hogy összeértek ezek a dolgok, mert lehet, hogy nem háborús tudósítás, amit ő csinál. De hát azért valaki fogja már a kezébe a Rendes lányok csöndben sírnak ott, vagy valaki fogja már a kezébe a Városi rókákat. Szóval lehet, hogy nem háborús tudósítás, de hogy valahol megtaláltad azt a missziót, ami hasonló ahhoz, mint egy háborús tudósítónak ténylegesen kint lenni a fronton és onnan információkat adni, valahol látod, mégis megtaláltad az életedben ezt.
Sőt, én abszolút úgy érzem, hogy sokkal keményebb ez. Mert most már én a mostani tudásom alapján én azt látom, hogy a világ legfelületesebb dolga, hogy elküldünk, de ez a világ is megváltozott, szóval, hogy ezt ismertük idáig, hogy elküldünk valakit, amikor kitől a háború, az így valamilyen pár információ alapján, jó, persze elolvas így a repülőgépen odafelé három cikket erről, meg ami angolul van, ugye hát mit tudunk Afganisztánról, tudunk beszélgetni egy icipicit, de hát azért úgy mélyen, hogy mi is történik ott, és akkor azok az emberek állnak kamerára, és ők akkor most összefoglalják az ottani helyzetet. Hát mit tud ő az ottani helyzetről? Vagy mit tudunk mi? Hát a kultúrák között milyen kommunikáció van? És el se tudjuk képzelni, hogy az emberek hogyan, hogy azok a döntések, azok a folyamatok, amik ott vannak, három percbe besűrítve, azt nem is lehet, hogy ez már csak ilyen borzasztó felületes, ilyen felszín kapargatás az egész. És még volt egy ilyen másik része, hogy oké, hogy most akkor én elmegyek Afrikába, és megírom ott, hogy az afrikai nők vidéken micsoda problémákkal küzdenek, de kijön csalló közbe, hogy akkor most az afrikai újságírók jöjjenek el Dunaszerdahelyre, megírják meg a kelet-szlovákiai magyar nőknek a helyzetét?
Igen.
Hogy ez ugyanaz, hogy én elmegyek oda, és már úgy érzem, hogy ez exotikus, hogy ebbe... Hát valahol ez egy csapda, meg hogy ez egy mítosz, hogy elmenni egy ilyen távoli helyre, amin majd én felfedezem, és a világot nem kell felfedezni, menjen a szomszéd utcába, és ír arról, és foglalkozz arról, hogy mi történik a szomszédodban, meg a családodban, meg magadban, hogy nem, hogy ez már nem ilyen Indiana Jones-szerű dolog, mindenki maradjon otthon, karbonkibocsátás, környezetszennyezés, és a többi, és hát megint mindig ott vagyunk, hogy akkor a mi történeteink, akkor a mi, az én nem annyira egzotikus régiómnak a története, nincsenek pálmafák, és nem olyan jó az idő, és nem járt ott semmilyen felfedező, hanem ez egy ilyen kelet-európai térségnek a blokkok panelekkel teli rengetege, hogy ott mi történt. Nem csak a 90-es években, hanem mondjuk most mi történik Kelet-Szlovákiában, a magyar lakta vidéken, vagy így a mennyit adtál érte kapcsán, hogy éppen most mi zajlik a leszakadó térségekben.
Bocsánat, csak így órákig tudnálak hallgatni, és így teljesen újra fölidéződtek a könyvek, meg újra fölidéződtek a történetek, meg újra fölidéződtek ezek a nők, és én amikor olvastam is úgy voltam vele, hogy zseniális, köszönöm az olvasás élményt, és nagyon sokáig nem szeretném újraolvasni, mert egyszerűen annyira rengeteg idő kellett hozzá, meg szerintem, ahogy mondod, az már alapból egy, most mi a jó szó erre, szerintem egy picit meghasonlás önmagaddal, hogy kinyitod a szemed a világnak erre a szegmensére. Mert hogy addig olyan magától értetődően létezik az ember, amíg azt gondolja, hogy ahogy mondtátok, ilyen Amerikában van, meg ilyen van Afrikában, meg hasonlók, de amikor azt mondják, hogy ez ott van ott, hogy Szlovákiában. Amikor azt mondják, hogy mit tudom én, most nézzük meg Budapestet, akkor hogy egy olyan szegmensére nyílik ki a szemed a világnak, amit...
Vagy nézzük meg a saját családunkat, hát, vagy kérdezzük beszélve, meg, hogy igen. Az a rokon, aki mindig ilyen mufurc, és dünnyög, igen. És rossz a kedve, és negatív, akkor kérdezzük már meg, és kezdjük el kapírgatni, hogy ott akkor mi történt, és akkor mindig előjönnek ilyen nagy történelmi dolgok, amiről azt hiszük, hogy csak személyes dolog, aztán kiderül, hogy ez egy jelenség, uh-huh. és ilyen történelmi lenyomat, hogy igen, akkor nem csak egyedül volt, akkor tömegesen ezt csinálták az emberekkel, és valahogy mindenki így valamennyire belerokkant, valaki jobban, valaki kicsit kevésbé. Van mit itt a mi tájainkon kapirgatni, van, és feldolgozni, és megírni.
Annához lenne a következő kérdésem, hogy egy picit visszatérjünk Campbellhöz is, aki azt mondja, hogy a való életben is, mitoszokban is gyakori, hogy a hívás válasz nélkül marad. Ő azt mondja, hogy az elutasítás viszont nagyon gyakran a visszájára fordítja a kalandot. Többféle okot is megnevez, most ezt szándékosan nem mondom, kíváncsiak, hogy Anna mit mond erre, és azt mondja, hogy ez azért lehet veszélyes, ott az ezer arcú hősben áll ez a sor, mert elveszíthetjük az önálló cselekvéshez szükséges erőt, és a megmentésre váró áldozattá válunk.
Igen, ez lehet akár a tanult tehetetlenség is, hogy én nem indulhatok, nem tehetem, nincsenek erőforrásaim. Tehát amikor elhiszem magamról, hogy nekem tényleg vissza kell utasítani ezt a hívást, mert nincsenek meg a belső erőforrásaim, és én nem fogok tudni végigmenni rajta. Mert addig, ameddig ez érzésként megjelenik, az rendben van. De amikor el is hiszem, és meg is argumentálom ezt az egészet, az már nem annyira. Persze mindig vannak olyan hívások, amiket el lehet utasítani, amikor ott vannak ugye a te meggyőződéseid. Kognitív diszonanciában ezek az A téglák, hogy te hiszel a hűségben, meg az értékekben, meg a, mit tudom én, olyan dolgokban, amelyek neked nagyon-nagyon fontosak, és akkor jön egy hívás, hogy te valamit ezek ellen tegyél, és hogy te egy olyan úton indulj el, ami nem a te értékrendszered szerint történik, na ilyenkor mindig rossz vége szokott lenni, hogyha tényleg elindulsz. Tehát, hogy itt megint érdemes visszamenni azokhoz a zsigeri érzésekhez, amiről Máté Gábor is beszél, hogy az agyunkat át lehet vágni, mert hogy gondolatok mindig jönnek-mennek, az érzések azok is folyamatosan hullámzanak, de hogy a gyomrunk nem tanult meg hazudni. Tehát, hogy az az érzés, hogy ez az én utam, vagy nem az én utam, nekem ezen kell járni, vagy nem kell járni. És az amikor én áldozattá válok, az, hogy akkor várom, hogy valaki megmentsen, vagy valaki vigyen az ölébe engem az úton, mert nekem ez kijár. Tehát, hogy mi az, hogy én kínlódjak. Tehát, hogy a mai manapság azért ez nagyon nagy kérdés, hogy jutunk el A-ból B-be. Mert hányan úgy képzelik az életüket, vagy ilyen emelkedő narratívaként, hogy akkor leérettségiztem, és vezérigazgató lettem. Na hát ezt így kell csinálni, mert engem úgy egyből meghívtak, és akkor azt várod, hogy neked az a hívásod jöjjön, hogy te már az égigérő fa tetején legyél. Tehát, hogy nem semmi sárkány, meg ilyen tévutak, hát az olyan uncsi, meg mit tudom én most küzdögetni itt, meg akkor valamilyen tévutak, tehát hogy legyen egy jó gyors, tehát hogy a kezdeti pontból a végpontba, és te csak azokat a hívásokat fogadod el. Akartál valamit mondani, Katarina, látom.
Egyszer szervezésébe ültem, és akkor, hogy gyakornokokat veszünk föl, és akkor ott ültek ezek a fiatalok. Ott ültek, és akkor beszélgetünk velük, hogy milyen motivációk van, mit szeretnének csinálni, meg mit, hogy képzelnek. És akkor leültek, és akkor mind mondta, hogy ilyen tárcát akar írni, meg véleményrovat, meg minden, és akkor én néztem, hogy vasárnap éjszaka mész ki a 16. kerületi csőtöréshez, várod a járókelőket, ázol, megkérdezed arra ki a szerveket, hívogatod a polgármestert, aki nem akar veled beszélni, elmész a helyszínre, és arról is egy ilyen kicsi cikket, és azt majd lehozzuk. Nem az véleményrovat, hol vagyunk mi még a véleményrovattól? Itt még jó sok csőtérés lesz, meg hasonló tragédiák.
És ezen a területen a csőtérés majd... kifejezetten izgalmasnak tűnik, mert akkor nem tudom melyik játszóházba kell menned, hanem hogy ott még action van, ott szervek vannak, esemény van, ott történik valami, ott bocsánat, folyik a szar az utcán, tehát hogy érted, ott van miről beszélni, tehát az még egy izgalmas része ennek a nulladik lépésnek, amit mondasz.
Hát mert ezt te is csináltad,
igen,
és nem eleget.
Én hasonló 13 évig csináltam a rádióban. Igen, én sem volt fesztiválon, a backstage interjúkkal kezdtem.
Hát igen.
Tudod, hogy ki jutott eszembe, amikor Anna mondta ezt a hívás elutasítása dolgot? Most azért nem mondok csak női neveket, mert a három könyv nagyon egyszerre van a fejembe, és a három szereplő mind a három könyvből egyszerre van a fejembe, és nem akarom összekavarni. De a Mennyit adnál értéből a béranya története, aki ugye kitűzi a célt, hogy végül is erre adja a fejét, mert tudja, hogy mi a célja, hogy ezt miért csinálja. Nem akarok túl sokat spoilerezni a könyvből, olvassuk el, ugye ez a cél. Tehát, hogy tudja, hogy miért szeretné vállalni ezt a tőle nagyon-nagyon idegen dolgot. Mert hogy imádja a gyerekeit, imádja a családot, imádja azt a fajta életet, amiről te már egyébként itt említést tettél korábban, ugye ez a vidéki élet, a tyúkok, meg a hasonlók, és mégis elvállalja, és a könyvben borzasztó tanulságos az ő útját. Ebből a szempontból végigjárni, hogy látszólag azért nagyon tisztában magával, jót van egy nagyon nagy trauma a háttérben, hogy miért lép erre az útra. De amiket mondott Anna, végig menni vele, hogy oké, elvállalom. Rádöbbenek, hogy ez nem biztos, hogy az én utam. Várom a segítséget, nem jön a segítség, és akkor már végig menni. Ez egy olyan történet, szóval ugye mondtad, hogy az összes nőnek, akit bemutattál a történetét, igazából több történetből gyúrtad össze, hogy valószínűleg erre is neked egy sokkal szélesebb rálátásod van.
Nagyon bonyolultak ezek az élethelyzetek szerintem, amiben Rebecca ez a vidéki nő is belekerült, hogy van választási lehetősége, én tálcán kínálják, hogy igen, megtarthatod a házadat, nevelheted a gyerekeidet úgy, ahogy eltervezted, vagy pedig belemész egy ilyen dologba, hogy béranya leszel, és ennek ára van. Egyrészt mi kifizetjük neked, azt a pénzt költheted akármire, de azért azt mindenki tudja, minden jó érzésű ember tudja, hogy ez azért nem múlik el nyomtalanul. Ez nem úgy van, hogy 9 hónap, és aztán kész, lejár a szerződésem, és te jobbra, mi meg balra megyünk. És akkor itt jönnek azok a kérdések, hogy ki mennyire flexi, ki mennyire ragaszkodik ahhoz, amit már felépített, a családi házhoz, hogy én is egy olyan környezetből jövök, ahol a családi ház mindenek fölött. Hogy az, aki nem megyünk nyaralni, ameddig nincs rendes otthonunk. És aztán, mikor megvan az otthonunk, óriási hitellel, mert a otthon mindig egy kicsit nagyobb, egy pár szobával nagyobb, meg a telek is nagyobb, mint amennyire pénzünk van, akkor meg nyögjük a hitelt, és akkor meg egy csomó minden lemondással jár ez az egész, és nem is tudjuk úgy élvezni. Na és akkor van ez a nézet, hogy megvan az én családi házam, amiért én kapaszkodok, mert én ezt akartam, hogy egy saját birodalmat, egy saját otthont felépítek a gyerekeimnek, és az pont olyan lesz, aminek én megálmodtam, és nem engedek belőle. És nyilván az a opció is ott lehetett volna, hogy azt mondja, hogy oké, akkor ezt eladjuk, akkor ebből veszek egy kisebb lakást, beköltözök a városba, egyszerűbb életem lesz, aztán majd valamikor, amikor úgy alakulnak a dolgok, akkor veszek egy másik házat. De hogy van így a fizikai dolgok iránti ragaszkodásunkba is valami nagyon, hát mert nem egészséges, hogy akkor megérte neki, hogy akkor most így a bármi áron ez a bármi, ez most jól sikerült-e, vagy se, vagy, de ez is szerintem ilyen értelmezés kérdése, mert volt egy olvasóm, aki azt mondta, hogy milyen nagyszerűen döntöz, és semmi visszafordíthatatlan nem történt, és igazából így járt jól, és mindenki jól érte be a történetbe, és hogy végül is egy idő után túl lesz rajta.
Hát jó, hát ez de is hát egy értelmezés, oké? Okay.
Igen. Hát ugye azt mondják, hogy ketten alkotják a történetet, az író, aki írja, aztán az olvasó, aki meg belegondol egy csomó minden mást, és elolvas más dolgokat is a sorok közötti üres, fehér térben, oda látja ő személyes dolgait, ő tapasztalatát, világlátását, és azzal együtt hígítva értelmezi.
Ehhez akartam még hozzátenni, hogy ha végül is belegondolsz, akkor azok, akik sikkasztanak, vagy hazudnak, vagy embereket átvernek, vagy teljesen egy olyan életet élnek, amire egy nézet, hogy de ő hogy tud lefeküdni esténként, vagy hogy tud a tükörbe nézni, és ő meg azt egyszerűen úgy értelmezi, az ő elindulás története, hát az ő ügyessége, nem? Tehát a piros-fekete játék még mai napig is, ami a kommunizmus Románia-nak az ugye az ilyen klasszikus játéka volt, hát ugyanúgy megtaláljuk Barcelona utcáin, meg bárhol, és hogy végülis ő úgy keres pénzt, hogy embereket átver. És az az ő elindulása, tehát hogy lehet teljesen, ugye, hogy mennyire függ attól, hogy neked milyen értékeid vannak, és te miben hiszel meg. Melyik az az út, amire te igent mondasz, és melyik az az út, amire te nemet mondasz. Tehát, hogy milyen érdekes, akár a döntéseid mentén le tudjuk írni annak az embernek a személyiség profilját, hogy te milyen döntéseket hoztál meg, mire mondtál igen. Mindig is lesznek olyan élethelyzetek, akár a munkában, meg bárhol, ahol egy olyan útra hívnak, hogyha te nagyon jól ismered magad, tudod, hogyha te ezt épp ésszel, épp lélekkel meg akarod úszni, akkor nemet kell mondjál, mert ha nem, véged van. Hány és hány ember csúszott el ilyen utakon? Tehát, hogy igenis vannak hívások, amiket vissza kell utasítanunk. Persze, az is egy történet lenne, hát a negatív karaktereknek is van története, meg útja, meg valameddig ők is eljutnak. És még időnként győznek is, ideiglenesen természetesen.
Nagyon profán példa, de ez meg a Városirókákból a Timinek a szex videója. Hogy ott egy pillanatra ugye engedett, most tök mindegy, hogy miért, azt megint el kell olvasni a könyvet, de ugye ott egy pillanatra engedett, és úristen, most nem tudom, ezt nem kell kicenzurázni, hogy utána milyen fos cunami áradt annak a szerencsétlen lánynak a nyakába. Mert ha jól emlékszem, ugye az ő története ebből az oldalról ott kezd elromlani, hogy ugye elkezd félni attól az illetőtől, aki birtokolja azt a videót. És ugye neki itt kezd eszkalálódni a tragédiája igazából.
Igen, de én azért itt azért hozzátenném, hogy rengeteg nőről készül ilyen jellegű felvétel. Ez egy jelenség most már, hogy a férfiak ezzel zsarolják a volt barátnőiket, vagy ezzel próbálják magukhoz láncolni. És ez nem hiba, mármint, hogy ez nem a nőknek a hibája, és nem ők engedtek, hanem az egész rendszerben az a hiba, hogy valaki ezzel visszaél. Persze soha senki ne engedje, hogy ilyet csinálnak vele, alap. De ha már megtörténik, akkor ez nem a nőnek a szégyene. Emiatt nem kell bujdosni, emiatt nem kell vidékre költözni, nem kell lenyírni a hajat és más frizurát venni, hanem egy normálisan működő társadalomban el kell menni a rendőrségre, feljelentést kell tenni, és azt a férfit elő kell rángatni, és el kell ítélni. És az első 15-öt, ha elítéljük, akkor az összes többi, aki elolvassa a vezető hírportálokon, hogy nekem is eszembe jutott, akkor az már nem fogja ezt meglépni. De egészen addig még azt fogjuk mondani, hogy jaj, hát ez a Timi, hát aki engedik ezek a nők, hogy így levideózzák őket, és hogyha úgy érzik, hogy ez az ő szégyenük, nem az ő szégyenük, ez az a férfi, aki egy ilyen kiszolgáltatott helyzetbe levő nőt, vagy kiszolgáltatottá teszi a barátnőjét, az élete szerelmét, annak, aki iránt egy csomó érzelemmel bír.
Mondd ki, gyerünk, mondd ki, nyugodtan, mondd ki.
Ott komoly mentális problémák vannak. És aztán ezt is elmondhatja ilyen pszichológia basic, hogy az a nő, aki azért van veled, mert zsarolod, miért akarod, hogy veled legyen? Menjél falura, vegyél egy házad, kezdjél kertészkedni, legyen veled rendes ember, és akkor ott lesz 150 nő, aki harcolni fog érted, hogy ő lehessen a barátnőd. Szóval, hogy ezek nagyon-nagyon káros mechanizmusok, nagyon rossz sémák, nagyon beteg kötődési viszonyok, ahol szerintem nem a nők, hanem a férfiak azok, akiket így el kéne ítélni társadalmilag, bíróságon is kéne, hogy legyen ennek valamilyen elrendentő ereje is, és hogy a férfiak ilyet ne akarjanak csinálni, ne gondolják azt, hogy ennek, hogy így meg lehet-e nőt szégyeníteni. Szerintem amúgy nem lehet megszégyeníteni így egy nőt. Én most már 40 éves vagyok, az, hogy most minden nő ugyanúgy néz ki, azért ezt is tudjuk, hogy azért nagy meglepetések nincsenek.
Imádom a stílusát, komolyan órákig tudnám hallgatni, elkezdtem csak így hátradőlnék, és hagynám, hogy csináld, mondd.
De hát akkor megint visszakanyarodunk ugyanoda, hogy ezeknek a fiatal lányoknak önbizalmat kell építeni ők, vagy segíteni, nekünk kell segíteni nekik abban, hogy önbizalmuk legyen, hogy erősek legyenek, hogy legyen erejük kiállni saját magukért, hogy a hangjukat fel kell emelni, és nem el kell zárni, és nem lehet őket elhallgattatni.
Van Monika Lewinsky-nek egy TED beszéde, nem tudom, hogy azt hallottátok.
Nem.
Jaj, nem.
Fú, hát az egy nagyon kemény beszéd. És hogy pont erről szól. Hogy ugye a világon nem volt olyan ember, aki ne ismerte volna a nevét, és abból a szégyenből, meg abból a kiszolgáltatott helyzetből, hogyan lehet egyáltalán kijönni, és hogyan lehet felállni, és a saját történetem hősévé válni, még akkor is, ha egy ilyen dolog történik velem, mert hogy ugye pont amit mondasz, hogy valakinek ez megpecsételheti az életét, ha úgy érzi, hogy ő a hibás, ő vétett valamit, és le lehet egy életet élni úgy, hogy én visszamegyek a komfortzónámba, és egész életembe bújdosok egy rossz döntésért. Mindannyiunknak vannak rossz döntései. Kinek ilyen, kinek olyan. És hát ugye a humán erőforrás menedzserek körében ez a fuck up night, az elcseszett dolgoknak az éjszakája, az meg pont ezekről a rossz döntésekről, a felsülésekről, a rossz elindulásokról, meg mindenről szól, mert ennek is lesz értelme az utadban. Tehát, hogy az is nagyon fontos.
Az oszcilláló narratívánkban, tudok... igaz, Anna?
Igen. Hogyha én tudok egy történetet erről mesélni, és igenis, hogy ez egy mekkora dolog, amikor a serdülő gyerekednek el tudod mondani azt, hogy igen, én is tévedtem, vagy én is belementem olyan csapdákba, amiből nem gondoltam volna, és hogy egy húsvér ember vagyok, nem egy félisten, aki soha nem tévedett, soha nem hozott rossz döntést. Hogy ez egy akkora felszabadulást adhat egy fiatalnak is, amikor tényleg képesek leszünk megosztani azokat a történeteket, amik bármilyen olyan kontextushoz fűződnek, amiről szégyen beszélni, mert hány ilyen lehet.
Mert hogy a mentor szavára ötödik lépésként a hős elhagyja a mindennapi világot, ami után már nem fordulhat vissza, megismerkedik életének egy új, akár ellenséges szereplőjével, vagy több akár ellenséges szereplővel is, ahogy itt például Kati is említette, közeledik a mélység felé, ahol le kell győznie majd a szembe kerülő ellenfelet, ezért jutalmat fog kapni, a döntései nyomán fejlődni fog, és aztán visszatér majd a világba, ahonnan indul az elixírrel, most így dióhéjban, ugye ez áll előttünk az elkövetkező, 12-ből 3, 9 alkalommal, amiről majd még beszélni fogunk. Viszont most nagyon-nagyon-nagyon köszönjük Dorica Katarina írónak, újságírónak, hogy itt volt velünk, és beszélgettünk a hős útjáról. Köszi, Kati, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást nektek.
És mielőtt Annát is elengedjük, gyorsan kérünk benneteket, hogyha tehetitek, amin hallgatjátok a műsort, Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, YouTube-on, Podpeden. Köszi, ha bekövetsz, köszi, ha lájkolsz, köszi, hogyha értékelsz, köszi, ha feliratkozol a csatornánkra, ha kapcsolódni szeretnél, akár témajavaslattal, akár véleményed, ötleted lenne műsorral kapcsolatban, Facebookon, Instagramon, TikTokon megtalálsz bennünket, bár a TikTokunkon mindig olyan félve promózom, mert abban azért nem vagyunk annyira jók, de igyekszünk azon az úton is hősként járni, amennyire tudunk. Illetve ugye, mint ahogy minden korábbi részt, ezt is hosszabb formában meghallgathatod a patreon.com/boldoganéltek felületen, ahol ugye Anna ehhez az epizódhoz is készít kapcsolódó önismereti kérdéssort. Ne felejtsétek, minden hónapban egy óra Annával támogatóink között kisorsoljuk ezt a lehetőséget, Annával egy órás beszélgetés, illetve Patreonon fut Életmesség című exkluzív minisorozatunk kizárólag azon a felületen. Eddig a teljesítménykényszert és a kamaszkori konfliktusokat dolgoztuk fel az Életmességben, utóbbit egyébként közkívánatra. Hát még egyszer köszönjük szépen Dorica Katarinának, hogy itt volt, köszönjük szépen dr. Kádár Anna Máriának, hogy itt volt, szerintem nagyon tanulságos volt, és rengeteg.
És Vörös Istvánnak is, hogy vezette a beszélgetést.
Alig volt rá szükség, inkább hallgattam, és még hallgattam, tudtam volna nagyon
sokáig. Mi mondjuk Katarinával el tudunk dumálni reggeli kettesben. Na de nagyon jó, hogyha van a férfi energia köztünk.
Igyekszik. Köszönöm, hölgyek, hogy itt voltatok, és köszönjük szépen hallgatóknak is, hogy itt voltak. 2 hét múlva újra is boldogan éltek. Sziasztok!
Sziasztok!